Isten igéjét ma az apostolok cselekedeteinek a 17. részéből fogjuk olvasni, az első 9 verset. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vették a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsájtották őket. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igédben olvashatunk arról, hogy terjedt az üzenet, hogyan értették meg az emberek, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus a megváltó, hogyan fogadták be a szívükbe, és hogyan lett ezáltal új életük. És köszönjük neked azt, hogy ez az új életünk, és az az ország, amit az Úr Jézus épít általunk, az nem emberi erő által van, hanem te általad, a te hatalmad által, a te szeretetednek a hatalma által. Köszönjük neked, hogy újra és újra erről hallhatunk, és kérünk téged, hogy a mai napon, akárhol is szól a te igéd közöttünk, a gyermekeink között, vagy bárhol ebben az országban, ahogy ígérted, ne térjen vissza dolga végezetlenül, változhassanak meg életek, változhasson meg ez a nemzet, lehessünk mindannyian a te gyermekeid az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, ma is légy itt közöttünk, áld meg az ige szólóját, add a te szavaidat az ő szájába, és a szent lelked által győzd meg minket, hogy tudjunk téged tiszta szívvel és őszintén imádni. Így kérünk téged, hogy légy ma közöttünk, és áld meg az együttlétünket. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Maszárói Zoltánnak hívnak, és az Egri Belvárosi Testvérgyülekezetből jöttem. Nem egyedül, hanem egy egész csapat. Úgyhogy szeretném azért bemutatni a velem jövő testvéreket, vendégeket is. Feleségem és 3 fiam is elkísért, Éva a feleségem, Dániel, Zozó és Lukács a fiúk. A gyülekezetből eljött velünk Bokor László testvér is, és éppen Budapesten vannak a gyülekezetből Bauman Péter és Rita. A Rita szülei is itt vannak, náluk vannak látogatóban, és gondolták, ők is eljönnek erre a délelőtti alkalomra, úgyhogy így jöttünk együtt, és hát hoztam az Egri Belvárosi Gyülekezetnek a szeretetteljes köszöntését. Civilben az Egri Kórházban dolgozom orvosként, azonban annak az apropója, hogy most Isten igéből szolgálhatok, illetve egy különleges ige szolgálat lesz ez, hiszen ige hirdetés és egybe kötve egy missziós beszámolóval. Ugyanis ahogy említettem, civilben orvosként dolgozom, azonban 2014 és 2015-ben augusztustól augusztusig, vagy inkább szeptembertől augusztusig egy évet Zambiában töltöttünk misszionáriusként, én és a családom, feleségem és a három fiú. Úgyhogy egyben missziós beszámoló is lesz. És hát ezek az igék, ezeket kértem felolvasásra, illetve ezeket hoztam most a gyülekezet elé. Ez is összekapcsolódik a missziós beszámolóval, a misszióról szól. Csodálatos dolog együtt lenni Isten igéje körül. Történt ez Zambiában is, amikor rendszeresen együtt voltunk, részben misszionáriusok, részben pedig a helyiek, ott egy helyi gyülekezethez is csatlakoztunk. Újra és újra előkerültek témák, és én is több mindenen elgondolkodtam ott Isten igéjéből, és egyáltalán a küldetésünkről. Afrika szívében voltunk, távol az otthonunktól, hiszen több mint 12 000 kilométert kellett utazni ahhoz, hogy oda eljussunk, és elgondolkodtam rajta, hogy ott vagyunk Afrika szívében, az ottani emberek között, ahol más az embereknek a bőrszíne, úgy érezheti magát az ember, mintha kilógna a sorból, ugye egy teljesen más nyelvet beszéltek az ottani emberek, és gondolkoztam, hogy milyen lehet azoknak az embereknek egy más kultúrába, egy más helyzetbe becsöppennek oda idegen más kultúrából érkező emberek. Furcsa volt, meglepő, új, teljesen más. Ugyanakkor itthon is meglepődtek az emberek, hiszen jó, talán akkor, hogyha valaki viszont fiatalként elmegy misszionáriusnak, akkor talán könnyebben, hogy úgy mondjam, feldolgozza a környezete. Nálunk ez egy kicsit máshogy volt, hiszen 2014-ben már 42 éves voltam, ugye három fiú, és berendezkedtünk az egri otthonunkba, az egri munkahelyemre, a fiúk az iskolába, éltük az életünket, és aztán az emberek meglepődtek, hogy egyszer csak elmennek több mint 10 000 kilométerre. Mit keresnek azok ott? Itt most utánuk rést támad. Én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések minden olyan embernél felmerülnek, aki az otthonától jóval messzebbre kerül el misszionáriusként. Nem én vagyok az egyetlen, aki messzire került el onnan, ahol született, azért, hogy vigye Isten igéjét és a más népek között hirdethesse az evangéliumot. Ezek a kérdések minden ilyen ember életében felmerülnek. Térben és kultúrában távol kerülünk az otthonunktól, és az emberek számára ez valamiféle megdöbbenést hoz. És hát én úgy gondolom, hogy amikor az ember ilyen szolgálatba vesz részt, akkor bizony elő kell, hogy kerüljön az a kérdés, hogy miért és hogyan lép bele ebbe a szolgálatba. És amikor belelép ebbe a szolgálatba, akkor mit gondol a környezete, mit gondolnak róla az emberek. És hát én most szeretném újra elolvasni ezt az igeszakaszt, csak azért, hogy még jobban ragadjon meg, hogy mi is történik itt, mit olvasunk az igében. Tehát Apostolok cselekedetei 17 első 9 verse. Miután áthaladtak Pál és a kísérői, Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, úgyhogy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltött el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a nagy népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jászont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokasságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. Pál végezte a munkát, missziózott, így is szoktuk mondani, hirdette az evangéliumot, hiszen abból a néhány mondatból is, amit itt látunk Páltól, ebből kiderül, hogy hirdette az evangéliumot, Jézus a Krisztus, őt hirdette, Krisztusnak szenvednie kellett, térjetek meg, meg kell változni az életeteknek. Azonban az, hogy ő hirdette az evangéliumot, ez egy kis felforgatással és egy kis lázadással járt. Vagy legalábbis a környezetének úgy tűnt, hogy lázad. Akkor, amikor az embernek az életébe valami a többi ember számára nem megfogható furcsa dolog történik, akár éppen az, hogy az ember elmegy és felkerekedik több mint 10 000 kilométerre Isten szolgálatába, akkor az emberek úgy érzik, hogy ezek az emberek lázadnak. Ezeknek az embereknek nem felel meg az otthoni környezetük, ezeknek az embereknek valami újra van szükségük, mit akarnak ezek? Lázadnak. Elmennek egy új helyre, ahol egy teljesen más kultúrába, egy teljesen más kultúrából érkezve valami furcsa dolgot, valami új dolgot mondanak, vagy egyszerűen csak valami meglepőt tesznek. Ezek az emberek felforgatnak, lázadnak. Ez jutott eszembe, amikor ezt az ige szakaszt is elolvastam, és hát kiemelve ezt az ige verset, amit itt a citáló emberek mondanak, azt mondta Pálékról, hogy ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Pál apostolék mentek, és valami meglepőt, valami lázítót, új dolgot hoztak. És én, mikor egy-egy magyar szó elém kerül, jelen esetben a lázadás, a felforgatás, akkor nagyon szeretek utána nézni, hogy hát a magyar nyelvben az emberek mit is értenek ezeken a szavakon, és hát az ember megkeresheti a magyar értelmező kézi szótárt, kapott rá egy definíciót, megkeresheti a szinonima szótárt, ez már érdekesebb, hiszen az árnyalatokat tudhatjuk meg belőle, és nekem van egy kedvenc szótáram, ez nem egy keresztény szótár, ez egy magyar szótár, egész pontosan is az a neve, hogy magyar szótár, így egyszerűen egy Bartos Ferenc nevű nyelvész írta, és én azért szeretem ezt a szótárt, mert ez tulajdonképpen nem más csinál, mint egy-egy magyar szó köré odapakolja azokat a szavakat, amikre asszociálunk, hogyha meghallunk egy szót. Kicsit tovább gondolkodik ez a szótár, és hát megmondom őszintén, megkerestem ebbe a szótárba a lázadás szót, illetve megkerestem, hogy hol használja, és hát sajnos az 59-es pontban a rendetlenségnél, illetve a 61-es pontban a zavarnál használja, vagy legalábbis vizsgálja ezt a szót. Hát a rendetlenségnél ilyen szavak közé kerül, hogy rendetlenség, összevisszaság, rumli, virivári, kavarodás, felfordulás, csődület, tülekedés, veszekedés, perpatvar, lárma, ricsaj, ribillió, hangoskodás, zavarkeltés, rendzavarás, kihágás, rendbontás, garázdaság, fejetlenség, balkáni zűrzavar, ázsiai állapotok, zavargás, forrongás, zendülés, erőszak, törvénytelenség, lázadás, háborúság, tohuvabohu. A zavarnál is hasonlókat találunk. Zaj, lárma, csörömpölés, zavara, avara, udvarhelyszéken így mondják, zahara, csíkba ilyet használnak rá, zsivaj, zsibongás, hangoskodás, ricsaj, zenebona, hangzavar, zsinat, sivalkodás, csendháborítás, csődület. De ilyeneket is köré csoportosít, hogy pártoskodás, villongás, tévejgés, széthúzás, pártütés, izgatás, fölbújtás, bújtogatás, uszítás, felzúdulás, parasztgyalázat, háborgás, mozgolódás, zavargás, forrongás, zendülés, lázadás, bukáscsőd, öldöklés, háború, őrjöngés, bosszú. Tehát alapvetően én úgy érzem, hogy ebből talán sikerült illusztrálnom azt, hogy a lázadás, a felforgatás az alapvetően nem egy pozitív dolog az emberek életében. És Pál apostolra ezt sütötték rá, ezt a negatív jelzőt. A lázadásnak van egy ellenkezője, ez pedig az, amikor az ember nem lázad, hanem megy és csinálja azt, amit mondanak neki. És hát ez az engedelmesség. És amikor én az engedelmesség szót is megkerestem ebbe a bizonyos magyar szótárba, akkor meglepődve tapasztaltam azt, hogy talán jó magyar szokáshoz híven, itt is jó negatív dolgok is mellé kerültek, nehogy jót hozzunk ki belőle. Nyilván az eleje az jó, engedelmes, szófogadó, engedékeny, aztán jön a váltás, megalkuvó, ne szólj hozzám, nem fáj fejem, simulékony, alkalmazkodó, kezes, szelíd, tartózkodó, illedelmes, ugye ezek már jók, jól nevelt, türelmes, galambepéjű, alázatos. De rögtön mellé fűzi azt is, ingadozó, ingatag, következetlen, lanyha, lagymatag, gyenge, gyönge jellemű, lankat, fáradt, kiszolgáltatott, megfélemlített, elnyomott, tehetetlen, tedd ide, tedd oda, gyámoltalan. Nem is olvasom tovább. Ebből is érezzük azt, hogy annak a szónak, hogy engedelmesség is többféle árnyalata van, és többféle képpen lehet rá gondolni. Lázadjunk, avagy engedelmesek legyünk. Lázadás, vagy engedelmesség. Mi a hívő embernek az élete, miközben itt van a földön? Lázadást okoz, felfordulást okoz, mint Pál apostolék, azért, mert elment és hirdette az evangéliumot? Vagy éppen csendben van, és engedelmesen ül a fenekén? Én azt hiszem, hogy mindenki érzi, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. Miért? Azért, mert mindannyiunk életében ott van a lázadás, és legyünk köztünk hívő emberként is ott van a lázadás. Szeretünk mindig valami újat, akár az igéből is. Szeretnénk valami újat tenni, én sose felejtem el, különösen a fiatal emberek szoktak lázadók lenni, és nagyon örültem, hogy Csák Szilárddal találkoztam itt az alkalom előtt, akivel még annak idején a Megdeszből ismertük egymást, és így 20 év után újra találkoztunk. A Megdeszbe is egy kicsit mindig ezt éreztem, hogy fiatalok, szeretnénk mozdulni, tenni valamit, megmozdulni, talán egy kicsit lázadni, kimozdulunk a gyülekezeteinkből, és egy kicsikét más teszünk fiatalok hitben, keresztényként, és ez olyan jó dolog. Úgyhogy én nem is azt mondanám, hogy nem is azt a kérdést tenném fel, amikor a lázadásról van szó, hogy ki ellen, vagy mi ellen lázadunk, hanem én azt mondanám, hogy amikor ilyen negatív színben tüntetjük fel, ahogyan itt Pál apostolékat negatív színben tüntették fel, mi ellen ne lázadjunk, mi ellen nem jó a lázadás. Hát nem a törvények ellen. Pál apostol római polgár volt, használta is a polgárjogát, ismerte a törvényeket. Ne a törvények ellen. Isten igénye világosan felhívja a figyelmet, hogy ne a törvények ellen lázadjunk. És egy kicsit majd most már át is térek majd a missziós beszámolóra is. Amikor Zambiába megérkeztünk, ott sem törvénytelenül jelentünk meg, hanem a megfelelő szabályokat követtük azért, hogy elmehessünk az emberek közé. Nem is a testvérek ellen kell lázadni. Pált egyetértésben küldték ki azok a gyülekezetek, ugye Antiókiából indult el. A misszió úgy ment, hogy igenis, engedelmeskedett azoknak a testvéreknek, elindult és ment. Kinek kell engedelmeskedni? Engedelmeskedni kell a törvényeknek, és engedelmeskedni kell Isten akaratának. Isten akaratát pedig megtudhatjuk a Szentírásból, de én úgy gondolom, hogy az egyéni életünkre vonatkoztatva azokat a pontokat, amikor Isten azt akarja, hogy lázadjunk, és most itt a szó pozitív értelmében, amikor azt mondja, hogy kerekedjünk fel, amikor azt mondja, hogy induljunk el, azt mondja, hogy lépjünk ki a megszokottból, akkor azt nem lehet máshogy, csak úgy, hogyha Jézus Krisztussal élő kapcsolatunk van, nem lehet máshogy, csak úgy, hogyha Jézus Krisztus az, aki elindít, indít bennünket. És én úgy gondolom, hogy bár missziós beszámoló, és bár a misszióról hirdetek igét, és Pál apostol munkálkodásából próbálunk megtanulni néhány momentumot, és elvinni haza, én úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, és számomra vasárnap délelőtt mindig arról szól, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, Jézus Krisztus az, aki megváltott, megmentett bennünket, és ő az, aki személy szerint az én életemet is megváltoztatta. És hogyha ő nincs, hogyha nincs a kereszt, hogyha nincs az ő váltsághalála az én életem mögött, akkor lázadhatok. Akkor felkoncolhatnak, akkor tönkretehetik az én testemet, eltiporhatnak, félretehetnek, az valóban semmit nem ér, ha nincs ott Jézus Krisztus. És engedelmeskedhetek én, engedelmeskedhetek a főnökömnek, amit ugye kell is egy munkahelyen, engedelmeskedhetek a törvényeknek, engedelmeskedhetek rossz dolgoknak, hiszen voltak és vannak olyan rezsimek, ma is a világban és Magyarországon is voltak, ahol az engedelmesség az konkrétan a bűnbe vitte bele az embereket, és a szörnyűségbe, a pusztításba, a vérontásba. Nem ér semmit az engedelmesség. Akkor, hogyha nem Istennek engedelmeskedek, és nincs az életem mögött Jézus Krisztus kereszthalála és váltsághalála. És gondolkodtam azon, hogy ez a világ mit sugall ma az emberek felé, és összeszedtem pár dolgot, ugyanis én úgy gondolom, hogy a mai világ egyszerre buzdít a lázadásra, ezt egyszerre buzdít arra, hogy álljanak össze az emberek, és legyen hangulat, és legyen óriási banzáj. Ugye most azt láthatjuk a magyar csapatnak a meccsei köré felfűzve. Én is néztem mind a két meccset, de csak részleteket, mert nem bírtam a stresszt, hogy nyerni fogunk-e, vagy döntetlen lesz-e az izlandiak ellen. Egyszerre buzdít erre, hogy legyél valami más, ugyanakkor egyszerre sugallja azt, hogy ne tegyél mást, szurkolj, igen, ülj ott a tévé előtt, vagy ha fiatal vagy, akkor ülj a számítógépes játékok előtt, a képernyő előtt, nincs sok túl baj veled. Élj konvencionális életet, simulj bele a környezetedbe, és élj békességbe, vagy hogy élesebben fogalmazzak, sodródj a tömeggel, nehogy kilógja sorból. Ugye szokták mondani, hogy a kamaszok lázadók. A kamaszoknál meg éppen az az engedelmesség, a sodródás a tömeggel, hogy ugyanolyan lázadó vagyok, mint a többi. Ugyanazt a ruhát akarom viselni, mert ezzel kilógok, nem olyan vagyok, mint a felnőttek. A lényeg, hogy ez a világ azt szeretné, hogy Istentől minél távol kerülj, távolabb kerülj. És míg a világ ezeket sugallja, én is hadd fogalmazzak egy kicsikét hasonlóképpen, buzdítva mindenkit. Lázadj! Azt mondom, hogy lázadj, de mi ellen lázadj? Lázadj a hétköznapok ellen, és lázadj a környezeted által rád kényszerített szokások ellen. De ugyanakkor engedelmeskedj, kinek és minek engedelmeskedj, engedelmeskedj Jézus Krisztusnak, engedelmeskedj a hívásnak, hogyha ő indít, akkor az engedelmesség lehetséges, hogy éppen egy lázadást fog hozni az életedben, mert lehet, hogy Isten egyszer csak azt mondja, hogy most lépj ki abból, amiben vagy, csinálj valami egészen mást, csinálj valami meglepőt, amitől a környezeted meglepődik, az is lehet, hogy bolondnak tart. Mi mielőtt elindultunk volna, akkor nekem a kollégáim 90%-a bolondnak tartott ott a kórházba. Aztán ugye meglepő volt, mikor visszajöttünk, akkor meg 90%-a irigyelt, hogy kiléptünk a hétköznapokból. Minden esetre, ha Isten indít, akkor szabad lépnünk, illetve akkor kell is lépnünk azért, hogy megcselekedjük Istennek az akaratát. Én ezt kívánom mindenkinek, én úgy hiszem, hogy Isten igéjében Pál apostol élete jól mutatja, hogy mennyire szorosan követte Jézus Krisztust. És ebben a szoros követésben benne volt az is, hogy mozdult, ment, tett, lépett, és aztán jött vele jó néhány más probléma, jött a börtön, ugye egy fejezettel előtte, 16. fejezetben ugye Filippibe bebörtönzik őket, aztán kiszabadul, aztán a végén megint börtönbe köt ki. Itt pedig egyszerűen lázadónak bélyegzik őket, azoknak, akik felforgatják a világot. Én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus és a kereszténység ma is felforgatja a világot. Nem abban az értelemben, ahogyan talán, illetve egészen biztos, hogy nem abban az értelemben, ahogyan az iszlám forgatja fel a világot, manapság, hanem úgy, hogy Jézus Krisztust elvisszük az emberek közé, és ezáltal életek változnak meg, emberek életének a célja változik meg. És akkor szeretnék az afrikai eseményekről, amit mi egy év alatt megéltünk, egy rövid beszámolót tartani, de előtte imádkozzunk. Drága Úr Jézus, nagyon köszönöm azt, hogy életünknek az alapja egyedül az lehet, hogy te meghaltál a kereszten. Te egészen elmentél a legvégsőkig azáltal, hogy engedelmes voltál az atyának. És bár engedelmes voltál, a környezeted, milyen nagy lázadónak tartott azáltal, hogy az atya akaratát cselekedted. Drága Úr Jézus, köszönjük azt, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem által te a mi életünkbe olyan változást hoztál, ami által naponta szeretnéd látni a mi mozdulatainkban, a mi cselekedeteinkben, a mi megmozdulásunkban azt, hogy engedelmesek vagyunk neked. Hálával vagyunk a keresztért, és ez a hála kell, hogy indítson arra, hogy mozduljunk. Drága Úr Jézus, segíts ezt naponta gyakorolni, segíts mindannyiunknak akár ma délelőtt is, de az otthonainkban is végig gondolni azt, hogy mi az, amiben talán megrekedtünk, mi az, amiben az engedelmesség már megszokássá válik, és a hétköznapok megszürkülnek, talán éppen azért, mert nélküled töltjük, ad, hogy megújulhassunk, ad, hogy erőre kapjunk, és tovább mehessünk, tovább léphessünk. Köszönjük, hogy erre van reménységünk a keresztért. Amen.